Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, jó szurkolást!
Így
Milyen
van.
Napod volt eddig, mert láttam, hogy mozgatni kellett az indítást.
Igen, mert egy ilyen szabadnapot terveztem mára egyébként, egy ilyen itthoni, lájtos, laptopon dolgozós, kicsit ilyen házi munkázós, csillezősebb napot, és rögtön reggel a teljes internet a kávézóban összeomlott minden. Ami nagyon érdekes, mert ugye mobilnetekről megy egy csomó eszköz, és azt elég nehéz troubleshootolni, amikor abban nincs net, ugye, ami 4G meg 5G-ből kapja hálózatot, úgyhogy, de azért nyilván közben meg ugye el kell fogadni fizetést, meg jönnek a vendégek, és akkor nem megy a kártyatermin, ami szintén mobilnetről. Igen, úgyhogy ilyen reggelem volt, remek eddig neked.
Jó hangzik. Nekem olyan napom volt, hogy tényleg így rohangászni kellett a város egyik sarkából a másikba. Telefonhívások, meetingek, bevásárlás, és olyan nap, amikor 3 órakor tudtam először enni, de akkor mondjuk jót tettem, úgyhogy nem panaszkodom amiatt. Sőt, most a hívás előtt azon kellett így kapkodnom, hogy fontos része a munkakörömnek, hogy dokumentumokat kinyomtassak, aláírjak, és lepecsételjek, és beszkenneljek. És törekszem arra, hogy ezt az irodába csináljam, ahol van ilyen kötegelt, szkennelő dolog, amivel ezt tök gyorsan meg lehet oldani, de most ilyen sürgősségi eset az itthon kapott el, és akkor ilyen lapolvasóval tud így egyenként, amit 10x oldalt beszkennelni.
De van ilyen lapolvasód otthon?
Hát van ilyen minden egyben nyomtató, ami
ja, értem.
Nyomtat, uh-huh. meg szkennel, meg mit tudom én, de nem tud így kötegelve szkennelni, hanem nekem kell a lapokat cserélni, uh-huh. és hát nem tudom, próbáltál, hogy ilyen 1900-as évek technológiával dolgozni, de amikor ilyen dokumentumokat olvasol be, akkor így a preview appban,
igen,
hát így,
igen.
akkor
abszolút
így, igen, tehát ilyen csúnya háttere a papírnak, meg nem okosan kezeli a dokumentumot, meg hogyha ilyen kétoldalasan nyomtatok, most már elkerültem azt, de a véletlen kétoldalasan nyomtatok, és nem akarok megint 50 oldalt kinyomtatni, és akkor mondjuk beszkennelem, akkor gyakran így a preview abban így átlátszik a másik oldalnak a tartalma minden. Úgyhogy én már egy ideje, talán fél éve ezt a ViewScan nevű szuper appot használom macOS alatt, nem tudom, ismered, de és akkor ez...
Nem.
Eligesen felismeri, hogy ez most egy színes dokumentum, akkor ami kicsit úgy átlátszik, azt hagyjuk figyelmen kívül, a háttér az full fehér legyen.
Uh-huh.
Aki tudod így egy PDF-be a dolgokat, meg minden, úgyhogy most már egy nagyon ViewScan cowboy vagyok, de így is kapkodtam, hogy az adás előtt még beszkenneljek minden. És hát ez a pecsét dolog, ez nagyon, nagyon érdekes, ugye a japán üzleti...
Japán.
Ez még mindig nagyon fontos része, hogy hivatalos dokumentumot azt pöcséttel kell ellátni, és akkor...
Ez a piros színű, ugye?
Igen, piros színű, és akkor van ilyen hivatalosan regisztrált pecsétem, tehát nem lehet csak úgy lemásoltatni, meg mit tudom, és akkor azt mindenhova ilyen két zacskóba viszem magammal, mert hogy a piros tinta az ne ömöljön ki, meg mit tudom én.
De szóval mi van a pecséteden?
Hát a fene tudja.
Tehát, hogy nem európai betűk vannak rajta.
Természetesen. Mindjárt megmutatom neked a chatbe, de nyilván nem fogjuk a show notes-ba ezt beletenni, mert egész biztos, igen. hogy
tök
az
jó,
nem a jó.
Menő. Igen, ugye egyébként, aki nem tudja, vagy ismeri, Japánban lényegében ez tud lenni így az aláírás gyakorlatilag. Tehát,
igen, pontosan.
És az embereknek van ilyen, tehát hogy a magánembereknek is van ilyen, és akkor ezzel nyomják oda, és igen, van ennek egy ilyen hivatalos procedúrája, a hivatalosan regisztrált pecsétek, kicsit mint egy ilyen személyi azonosító funkciója is van majd, hogy nem, mert hogy ez nem olyan, hogy csak így, mint nálunk a bélyegző, hogy bemész a sarki bélyegző készítősbe, és akkor... kijössz a céges bélyegződ, de amit egyébként nálunk például kezdenek eltörölni most már, úgyhogy végre ez nincsen.
Már most kicsit ideges vagyok, mert itt nem tudom, hogy nálam romlott el a szkennelés során az ilyen beágyazott kisbetűs dolog. Na mindegy, továbbadom, aztán valószínűleg ja. annyira udvariasak, hogy nem mernek majd szólni, hogy kicsit elmosódott.
Amúgy egyébként... Én nagyon gyakran azt szoktam csinálni, amikor ilyen szkennelős, aláírós, kinyomtatós dolgok vannak, hogy igazából telefonnal szkennelem be.
Van ilyen Microsoft Lens app is, vagy valami hasonló?
Igen, ez a Lens app, és az egyre okosabb egyébként, és most már ilyen, hogyha tudod, nem teljesen fölülről fotózod, meg nem tudom, tehát ilyen perspektívát is korrigál meg. Ugyanezt, amit mondasz, hogy akkor a hátteret, amin ilyen, tehát az kifehéríti, meg úgy kezeli, mint egy ilyen dokumentum. És egész ügyesen összefűzi egy PDF-ét, ott, hogy az egyes oldalak így jól vannak, meg nem tudom. Tök ügyes dolog. Viszont a rémámok rémáma az, amikor nekem, és tehát tudod, van az a vajas kenyér mindig a rossz oldalára esik, típusú ilyen Murphy dolog.
Oldalára, igen.
Igen, hogy amikor valamiért az adódik, hogy mondjuk van egy papírod, és azt neked be kell tenned a nyomtató olvasójába, hogy a másik oldalra nyomtass rá valamit. Mint ugye, tehát mondjuk például van egy menü, mondjuk ez most egy ilyen éttermi példa, és az egyik oldalán van egyféle menü, és a másik oldalra akarsz mondjuk valami mást. Hogy nem jól teszem be, ugye ugyanarra alapra nyomtattam rá véletlenül kétszer a dolgot, de ha véletlenül eltalálom a jó oldalát, az biztos, hogy fejjel lefelé lesz. Tehát, hogy nem tud, tehát nekem ez a manuálisan adagolt papír, hogy mindkét oldalán jó irányba legyen a jó nyomtatás, és ez néha ilyen címkéknél van, ugye, amikor mondjuk ilyen etikettet kell nyomtatni, és négy darab nyom.
Aha.
Biztos, hogy tehát ugye elvileg lenne 25%-ot, hogy eltaláld. Melyik oldal, melyik irány? De nekem ez ilyen 20-ból nulla. És tudom, hogy vannak ilyen piktogramok, amik mutatják, meg nem tudom, de valahogy mindig félre. Nem, tehát valamiért az agyam ez képtelen befogadni, és így rettetesen frusztráló élmény. Nyilván kétoldalas nyomtató megoldás persze, de ha ez nincsen kéznél, akkor fú, az nagyon rossz. Jézusom, teljes PTSD-t kapok, csak ha belegondolok egy ilyen feladatba.
Egyébként ezt a nyomtatót, amit most nem akarok megnevezni, mert azt ki kell menni a szobába, hogy megnézem, hogy ez milyen modell. De azt úgy választottam, hogy ilyen fotó nyomtatása is jó legyen, mert ugye kedves hallgatók tudják, hogy ilyen fotós projektjeim vannak, meg ilyen zíneket csinálok, meg mit tudom én. És az volt a feltételezésem, hogy ezzel a konkrét nyomtatóval azt tök jól tudom itthon így manufaktúrában majd tolni, mert ami ehhez kellett, nekem különösen a zíneknél úgy van, hogy ha egy ilyen kis magazinban ugye a fotó nem úgy van, hogy fehér keret körülötte, hanem ilyen széltől szélig full bleed szoktam nyomtatni. Az úgy hangulatos megillik az ilyen street fotókhoz, ilyen japán stílusban. És olyan nyomtatót kerestem, ami tud ilyen full bleed nyomtatni, szélétől széléig, és két oldalt is tud nyomtatni. Na most nyilvánvalóan, amikor megvettem a nyomtatót, akkor rádöbbentem, hogy igen, tud széltől szélig nyomtatni, és igen, tud két oldalt, de nem tudja ezt egyszerre. Tehát, hogyha két oldalas nyomtatást csinálok, akkor nem tudja a full bleed nyomtatást, úgyhogy ez így teljesen csődös dolog volt. Már fontolgatom, hogy az itthoni asztalomra vegyek egy csak ilyen dokumentum masszírozásra való valamilyen kisebb méretű ilyen szkenner nyomtató kombót, ami ezeket a trükköket tudja, és nem érdekel, hogy fotónyomtatása jó-e vagy sem, hanem ezt a dokumentum dolgot leegyszerűsíti. Vagy hát többet kell az office-ba járni, de hát ez így kényelmetlen. Ugye nekem egy ilyen egy órás commute ajtótól ajtóig, úgyhogy ha ilyen hirtelen nyomtatás van, az nem jó, hogy beszaladjak.
Nem fura, hogy egy 2024-ben a még mindig nem tudunk digitálisan aláírni, úgy léteznek nyilván bizonyos csatornák, de hogy globálisan ez a papír alapú aláírós visszaküldős, ez rettetesen.
És vannak ilyen célszoftverek, van olyan japán ügyfelem, akivel vegan használjuk a DocuSign platformot.
Igen.
Egyébként az is, hogy egy mekkora, hónapokig azzal küzdöttem, hogy egy konkrét ügyféltől, ha jött a DocuSign link, ott ilyen access error volt, és akkor tudod, milyen kínos ilyen procurement team-mel, meg minden. Végül, tehát így mindig bonyolult volt megoldani, és tényleg nem tudom, negyedik, ötödik dokumentumnál jöttem rá, hogy valahogy ugyanúgy a céges e-mailemmel a DocuSign-nak két különböző instance-én voltam regisztrálva, van ilyen, mit tudom, európai, meg amerikai, mit tudom én, és nincs sehol ez megkülönböztetve, ugyanaz az e-mail címmel, ha az A password-del belépek, akkor az Európa, ha a B password-del belépek, az pedig US instance lesz. És ezért, amikor küldik a linket, és ráklikkelek, és nem ugyanazzal a instance-el vagyok összekötve, mert a másik password, amit feldob a Chrome, vagy akármi, akkor azért nem ad jogot hozzá, mert ez egy másik identity, a másik instance-en. Ilyenkor legszívesebben oda mennék, és lerendezném ezt a fejlesztő csapattal, aki ott az identity meg access management feature-öket belefejlesztette, de basszus, annyira kínos volt. Tényleg két hónapon át valami ilyesmi.
Oh. Hát nekem a legutóbbi ilyen elektronikus aláírós élményem az volt, most nem nevezem meg a konkrét bankot, mert nem ez a cél. Ha hallgat tőlünk ettől a banktól dolgozó kollega, lehet, hogy ráismer a saját procedúrájukra, de van egy számla, amit egy banktól kapok minden hónapban, és ezt a cég székhelyére postán érkeztetik ezt a számlát, amit el kell jutatni a könyvelőnek. És úgy gondoltam, hogy ez egy nagy bank. Tehát, hogy és írok nekik egy levelet, hogy egy e-mailt, hogy legyenek már, hadd küldjék már nekem elektronikusan léci ezt a számlát, és akkor tök jó, mert akkor egyetlen forward a könyvelőnek. És ez egy ilyen havi dolog, sőt, igazából akár rá is rakhatják a könyvelőt a címzetre, és akkor így egyből megvan. Ez tényleg ez havi egy darab szám, hogy elektronikusan kapjam. És a következő választ kaptam rá. Kedves ügyfelünk, köszönjük szépen az elektronikus számla ügyintézésre való igényét, hogy akkor nem tudom, ő óvja a környezetet, stb. Kérem az alábbi papírt nyomtassa ki, és postán jutassa el számunkra, hogy kéri az elektronikus papírmentes ügyintézést. És így tényleg, de tényleg. Tehát hogy és akkor ugye ez mi, ki kell nyomtatni, aláírni, berakni egy borítékba, elmenni a postára csak ezért, mert én nem járok postára így feladni dolgokat, és ezek, én nekem egyébként most ezzel küzdök a legjobban ezekkel, például ez a dolog, hogy kinyomtatod, aláírod egy boríték, felcímzed, elmész a postára, és igazából nem egy nagyon fontos dolog, mert így is működik, de jobb lenne az élet. És ezek az ilyen apró intézendő kis szarok, már elnézést, ezek nyírnak ki mostanában, ebből rengeteg dolog be, csak ez a működik végül is anélkül is, de egy kicsi energiával egy kicsit jobb lenne, és ilyenből van 40 darab körülbelül, és ezek ilyen fragmentált dolgok, tehát nem olyan, hogy bemegyek a posta, és intézek 5 dolgot, hanem akkor ez egy hol a posta, nincs parkoló, ott van, sorbaállás, mi a cím, nem, stb. Tehát ezzel elmegy egy óra, másfél. Na mindegy. És ezek most ebből van rettenetes, nagyon, nagyon nem szeretem ezeket a fajta ilyen pici, fragmentált, nem nagyon fontos, de meg kéne csinálni típusú dolgokat. Most nekem ilyenek mennek. Nem jó.
Van egyébként még ilyen célalkalmazás, ami nem ilyen mindennapi használatra van, de mégis így előkerül gyakran a gépeden?
Hát ami a gépemen van, hát van a Things, ugye? Aha. Amit nagyon-nagyon furcsán, tipikusan olyan, hogy nagyon szeretnék az az ember lenni, aki itt éli az életét, és a to-do listjét, és a teendőit ott priorizálva, projektenként berendezve, to-do listekbe priorizálva, zero inbox elven szépen nyilvántartva, szervezve, valójában egy nagy szeméttelep ömlesztve, de van 2-3 olyan típusú lista, ami mondjuk van 15 elem, amit meg kell csinálnom, mondjuk minden hónapban, mondjuk ilyen havizáráshoz kötődő taskok, amik minden hónapban azon végig kell mennem, és nem szabad egyet sem elfelejtenem belőle, és azt például rendszeresen onnan nézem és használom. Meg egyrészt az Arc böngészőben ragadtam egyébként teljesen, tehát a Safari meg a Chrome az így most már nekem nem kerül elő, és ott viszont tényleg használom azt a funkciót, ez kicsit nem egy app, de mégis egy picit másféle működés, hogy még vannak a kávépörkölővel kapcsolatos dolgaim, meg vannak a kávézóval, meg vannak ilyen magán, és akkor ezek tényleg ilyen három különböző arca van a böngészőnek, és így kattintás, olyan, mint ilyen spaces lenne, egy kicsit a böngésző ablakon belül, és ez nagyon jól működik nekem. Tehát, hogy ez... Hogy a favorites bárom dinamikusan változik, attól függően, hogy most a pörkölő dolgaival foglalkozom, és akkor azok a weboldalak, meg SharePoint doksik vannak ott, amik ott relevánsak, amikor a kávézóval, akkor az a 15 féle ilyen, nem tudom, menüszerkesztő, a beosztás, nem, tehát amikor, amit ott kell így nagyon gyorsan kattintás elérnem, és rettetesen szeretem tényleg, tehát és szinkronizál most már Windows-zal is, tehát Windows-on is ezt használom, igazából szinte kizárólag, és itt ez nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon élvezem. Azt be kell, hogy valljam, hogy így futottam már bele olyanba, hogy valamit emiatt nem tudtam kitölteni, belépni, mert hogy valami nem volt ezzel, pedig ez egy Chromium alapú böngésző, szóval nem kéne, hogy kompatibilitási dolgok legyenek, de már már pattantam le, már nem emlékszem, hogy lehet, hogy valami kormányzati ügyfélkapu, valami hivatalos dolgokról, és akkor és Chrome Safari-ból meg így simán röhögve működött, de igen, ez az, amit még így szoktam így nagyon-nagyon gyakran használni. Meg a Canvát egyébként, nekem az egy ilyen minden nap élem benne az életemet egyébként. Ugye az egy
a
ilyen...
Canva az ilyen Photoshop replacement munkakörben van nálad?
Hát azt mondanám inkább, hogy szerintem így, hogy a Canva az egy ilyen InDesign és Photoshop és szövegszerkesztőnek valamiféle ilyen drag and drop what you see is what you get típusú egyszerű felhasználása, amivel lehet csinálni dokumentumokat, lehet fotókat manipulálni nagyon-nagyon egyszerű módon, de valahogy úgy tudsz vele dolgozni, hogy így nem érzed azt, hogy elnyitsz egy Photoshopot, és igazából, ha nem értesz hozzá, akkor semmit sem tudsz vele csinálni. Ezzel így meg tudod a dolgokat csinálni, és azért nekünk csomó minden van a, nem tudom, heti menüktől kezdve, van valami akció, van egy hirdetés, mondjuk, amikor egy kupont meg kell csinálni, mondjuk ilyen karácsonyi akció, vagy valami, akkor ez egy kicsit ilyen kiadványszerkesztő típusú dolog. Van egy csomó AI funkció benne, ami klassz, meg ami érdekes, hogyha mondjuk így rákeresel valamire, akkor így a community-nak így a sablonjait így odaadja, és így használhatod őket. Nyilván ilyen generic infókkal, tehát nem a részletekkel, de hogy nagyon sok ilyen, most mit tudom én, beírom, hogy na, karácsonyi menü, mondjuk, most lesznek karácsonyi rendezvényeink, és akkor így bejön egy csomó étteremnek így a karácsonyi menü dizájnja például, és akkor simán tudod, tök jó háttér ott van, és csak így beleírod a saját dolgodat, és ez a rettetes mennyiségű időt és pénzt spórolok, mert nyilván nem kell megterveztetni valami profival, hanem van ez a Canva Pro előfizú, és akkor igazából onnan dolgozunk. De egyébként egy elég nagy cég lett egyébként. Tehát, hogy csomót látok, ezt rengetegen használják, de van benne ilyen tök basic, ilyen fotomanipuláló dolog is. Rengeteg szerintem influencer használja, mert nagyon támogatja ezeket a social media platformra történő tartalomgyártásokat, tudod, ilyen képeket, videókat. Látszik is, hogy akkor TikTok formátumba gyártod, vagy tehát van egy csomó videót, szerintem nem nagyon tud, de bármi, ami kép, meg poszt, meg mit tudom én, amikor ráír azokat, az látszik, hogy arra nagyon, nagyon rámentek. Hát meg ugye AI gomb, hogy megjelenik most már mindenhol. Tehát felraktad te a valamelyik legújabb macOS bétát a Apple
számítógépedre? Nem,
de még a magán dolgokra sem ernéd?
Hát igazából mindent így élesbe használok, tudod, az összes eszközömmel.
Ja,
munkát is elérek, meg privát dolgokat is.
Úgyhogy nem rizikózom.
És nem rizikózok. Az ilyen AI feature-ök, amik most így...
Aha. Ugye most már a Beta 2 Segovia, most ott tartunk, mert nem fogom tudni a nevét, de azt hiszem igen. Ugye a Beta 2-ben most már így nálunk Európában is néhány AI feature elérhetővé válik, hogyha felrakod a bétát, és amerikai angolra állítod a régiót. Telefonon szerintem nagyon érdekes, nem tudom egyébként, hogy miért lehet, hogy Európában a telefonon bekapcsolt AI feature-ök mögött rettenetes valami jogi, adatvédelmi, akármilyen aggályok vannak, és az még hónapok, de hogy a Mac-en meg valamiért elérhető már. Lehet, hogy több minden fut a gépen magán, és kevesebb dolog megy amerikai szervereken keresztül, mert ugye egy ilyen, tehát nyilván te is találkozol vele, hogyha egy GDPR szakértőnek vagy jogásznak azt megkérdezi, hogy hol van a szerver, és nem ott van, ahol te vagy, akkor így elkezdi fogni a fejét, hogy Jézus Isten, az ott ilyen földézek közötti adattovábbítás, az így tényleg az a legnagyobb rémálom.
Én egyébként nem is tudom, hogy nálam mi lesz elérhető, mert például maga az OpenAI nem érhető el Hongkongból hivatalosan.
Aha.
És ugye tudjuk, hogy az Apple-nek mindenféle feature-e az azon függ. Tehát van a saját ilyen LLM-jük, igen, meg az on-device LLM, meg mit tudom én. De amikor komplex, igen, dolgot kell, akkor van valamilyen opció, hogy kinyúljon az OpenAI-hoz. Copilot az ilyen céges rendszerekben működik, és bele is ugat a leveleimbe, meg a Teams-be, meg minden, úgyhogy az legál.
És bekapcsoltam egyébként... Hát nem akarnám szűk körbe bemenem valami, hogy indokatlanul sok órát elszórakoztam ezzel az Image Playground nevű szoftverrel, ugye, ami a iPhotos-ban az emberek, tehát akik ugye benne vannak, akikről sok fotó készül, azok fotók alapján tud generálni ilyen AI avatárokat, mármint azok alapján és a promptjaid alapján, és így a nem tudom, közelebb álló emberekről, szüleimről, ilyesmi, így csinálgattam ilyen képeket, meg ilyen magamról is, és hát rettetesen jól szórakoztam. Aztán ugye nyilván a kérdés ott van, hogy oké, okay, és now what, mert hogy így mire használsz egy ilyet. Most például beraktam nekem ez a Caller ID-n, tudod, ez a ami megjelenik másnál, így a te hívás háttered, és így a nem tudom, második ember mondja, hogy kéri vissza az előtt, mert ez nagyon creepy. De amúgy egyébként ez a tényleg így, hogy találja meg a...
Küldjél gyorsan egy üzit közben, mert akkor látom.
Ja. Igen. Mindjárt is küldök egyet, hogy te is lásd, hogy az embernek így hogy találja meg a főbb feature-eit, az eléggé vicces, és akkor tényleg így beírod, hogy nem tudom, drinking coffee.
Ez tényleg creepy, hallod.
Úristen. Igen. De hogy így
reprezentatív, valami... tényleg rád ismerek, de tényleg félelmetes egy kicsit.
Igen, és ez van benne. Kicsit ilyen karikaturisztikus egyébként szerintem, ami nem baj, tehát valószínűleg direkt mentek erre, hogy inkább olyan nekem az ugrik be, tudom, amikor leülsz a valami turista helyen a karikaturista elé, és akkor így kicsit túltolja a vonásaidat. Úgyhogy hát, és elég érdekes volt ezzel így játszogatni, de ami izgibb, hogy vannak ugye ezek a language modellek, és az app macOS-be rettetesen jól épül be szerintem. Na egy picit? Nagyon-nagyon-nagyon jól épül be, és egész sokat, nem is tudtam, hogy ennyit levelezek angolul egyébként, nyilván az előző munkájában nagyon-nagyon sokat, de hogy azt hittem, hogy ez most nekem nem releváns, és közben kiderült, hogy igazából de, és pont volt egy ilyen customer visszajelzésem, hogy megreklamáltam egy terméket, amit vásároltunk, és akkor így megírom, így a levet, és a saját szavaimmal nem beszélek szerintem rettenetesen rosszul angolul, szerintem az átlaghoz képest még akár, ha úgy van, hogy hivatalos a közeg, akkor még szerintem választékosabban is tudok beszélni, mint az átlag. Nem tudom, multiba szociált az ember, szerintem akkor ott hozzá vagyunk szokva ezekhez a nem tudom, formálisabb levelekhez. És akkor jön a kis AI ikon ott a mailbe, hogy na, akarsz valamit? És akkor megnyom, és mondom, és akkor rányomok, hogy így professional. Ugye vannak ilyen hangvételek, van barátságos, professional, nem tudom. És átírta, és így passzus, ez jobb lett. Tehát, hogy így...
nekem így Outlook-ba a Copilot az így real-time javasol dolgokat, és akkor azt valamilyen szinten szoktam követni, és van, amit így felülbírálok. De legtöbbször jó irányba segít. Ami még így furcsa, valahogy így az integráció az még nem 1000%, és akkor néha így kettő space kerül bele, meg ilyen, aha, ilyen apró ilyen
de sorja,
itt ott még kilóg. Mondat közben, igen, tehát így benyomk egy space, de akkor még ő is akar hozzáadni, vagy valami, tehát még nem teljesen hibátlan a dolog, de jó cucc.
Igen, ez a tényleg ez a kijelölöd a szöveget, és akkor ő átfogalmazza, és nagyon érdekes, hogy én arra fogom használni, ugye pont beszélgettem egy ismerősömmel erről, és akkor azt mondja, hogy ez rettenetes, mert akkor innentől kezdve tényleg így nem kell tudnod angolul. Tehát, hogy el fognak lustulni az emberek, és igazából AI levelek fognak levelezni AI levelekkel, akik mögött lehet, hogy ott áll az ember a szándékával, de hogy tudod, leírsz annyit, hogy ez a termék szar, küldjetek újat, jelölöd, professional, és akkor jön a dear sir, madam, I would like to sincerely, akármi, nem tudom. De igazából nem te írod, és ő ugyanilyet fog válaszolni, hogy így nem, mert hülye vagy, és akkor kijelöli professional, és akkor megkapod a jaj, köszönjük a visszajelzését, sajnos nem áll módunkba, tudod, de valójában már nem emberek beszélgetnek. Értem a, nem tudom én, a disztopikus gondolatokat mögötte, de mondjuk én például tökre azt csinálom, hogy így oda-vissza váltok, amikor ő átírja, és megpróbálok itt tanulni belőle, hogy marha érdekes így a saját nyelvképességeidnek a limitjáire rád döbbenni, hogy egyrészt mennyivel jobb kifejezéseket használ néha, mennyivel profibb, meg nem is az, hanem hogy így mennyire zajosan beszélek, hogy mennyi, hogy mi túl sok a prepozíció, tényleg kivesz ilyen fél mód, ezek is rájuk, hogy ja igen, tényleg az az and that would be, az már nem kell oda, mert tök felesleges, uh-huh. mert így túl terjengő, sokkal hatékonyabb, sokkal precízebb mondatokat rak be, és így tényleg látom magam, hogy igen, igen, én tényleg így beszélnék, de hogy valójában tényleg nem kell az oda, úgy feszesebb lesz a mondat tőle, ez a jó szó.
Igen, rá, igen. Kiszedni szavakat, meg szekciókat, az a leghatékonyabb, nem is az, hogy így
igen.
átírni, hanem csak, hogy minél rövidebb és egyértelműbb legyen.
És jaj, tényleg on the point, abszolút, tök jó nézni, és szerintem így, ha az ember ezt úgy használja, hogy amúgy így reflektál, nem csak ilyen lustán így jó van írd, de hát ez kit érdekel, akkor szerintem rettetesen izgi egyébként ez az egész, úgyhogy nagyon jól működik tényleg, és ugye nem real-time csinálja, hanem ők ezt csinálják, hogy megírod, kijelölöd, megnyomsz egy gombot, és akkor így jön egy ilyen változat, és akkor tényleg, de tud ugye proofreadet is, és nagyon-nagyon jól van integrálva, tehát hogy csak tényleg a helyesírási hibákat, meg a stilisztikai dolgokat szedi ki, vagy egyébként letömöríti, átírja, nem tudom. Összefoglal ilyen leveleket, meg nem tudom, nyilván ezeket az Outlook is már tudja. Ezt ebbe sose futottam bele, hogy jaj, de hosszú levelet kapok, nem akarom elolvasni. Hát azért...
Azt én sem.
Ezt nem tudom, hogy ez mennyire életszerű.
Amiben tényleg elismerésem, amikor ilyen hívásból csinál ilyen összefoglalót,
leíratot. Aha.
Az valami szenzációs. Tehát így a sallangot kivágja, az összes kulcs információ ott van, next action-ök végére összegyűjtve, és úgy van összefoglalva, nem ilyen szövegszerűen, érti, hogy miről van szó, nem ugyanazokat a szavakat használja, amit megbeszélés során használtunk, ez a gép, ez érti. De annyira igen. sokkoló élmény.
Igen, de ezt most már ti napi szinten nyomjátok egyébként? Tehát aha, így abszolút.
Igen.
De jó, durva, tök menő. És a Teams-en keresztül tudja ezt, ugye? Tehát, hogy úgy
igen, van. Igen.
Hát, elég félelmetes. Érdekes, hogy erre azt lehet mondani, akkor a leíró titkárnők állása veszélybe van, de mire veszélybe lett, addigra már eleve eltűntek a gépírónők, mint kaszt. Ja, nagyon érdekes. Azért nyilván ezt a forradalmat most iOS meg macOS szempontból mondom, azért nem érzem, mert azért ez, de azért jó látni, hogy a operációs rendszer szinte még a fotós része még nem, ugye az iPhoto-ban is van mindenféle okosság, hogy mi minden tud, azokkal még egy kicsit kevesebbet játszottam, de igen, de azért picit rémisztő, hogy így a nem professzionális közegbe is hogy kúszik ez be egyébként, nem, hát meglátjuk. Szórakozás?
Tévézés, mit szólsz tévézés témához?
Tévézzünk egy picit.
Izében Telegramon dobtam át neked a napokban, hogy nem tudom, így kattintgattam szanaszét Netflixben, hogy mit lehet nézni ilyen agyhalott állapotban hosszú nap után.
Okay.
És a Ted Danson arcára ráklikkeltem, megjelent egy új sorozat vele, A Man in the Inside, On the Inside, igen. Lehet, hogy hülyeség, A Man on the Inside címmel.
Ugye és... The Good Place-t, aki ismeri, a készítők közösek, tehát hogy a... Uh-huh. Így hangsúlyban,
műfajban. Jól értem, más szereplő is van abból? Még,
igen,
vagy
abszolút,
csak
abszolút igen, okay. igen.
Szóval pont egy olyan könnyed epizód volt, amire szükségem volt, és képzeld el, egy ültőhelyemben, hajnali egyig, az egészet megnéztem, annyira jól szórakoztam.
Komolyan.
És ez a cozy mystery kategória, mint később igen. megtudtam.
Ja, ez van valami bűnügy, de azért nem kell...
Így van.
Azért nem kell nagyon aggódni, vagy izgulni, mert nem óriásiak a tétek, meg nem mindenféle elrabolt kisgyerekek életéről van szó, hanem egy ilyen kevésbé jelentős bűnügy.
Hogy vicces volt, de nem ilyen térdet csapkodó poénok. Voltak benne ilyen érzelmes részek, amit oké, nem megkönnyeztem, de úgy átéreztem mindenképp. Uh-huh. Hatalmas mellékszereplők szerintem. Itt így nagyon tudom javasolni, aki pont ilyen könnyedségre vár. Közben megjöttek
ugye,
a gyerekek
tudja
előre
azt,
és elnézést az
amiről... Igen, ugye tudja azt, amiről beszéltünk, hogy ez egy ilyen 25-6 perces részek vannak. Tehát szerintem az is tök fontos ezeknél, hogy nem ezek a egy plusz órás, ugye, amik a nehezebb sorozatok, amit szoktak, hanem ez egy ilyen rövidebb dolog. Bocsánat. De tök egyetértek, hogy van benne valami ebben a sorozatban, én 4 vagy 5 részt láttam eddig csak, ami ami van benne egy picit több szív, amit így utoljára egyébként kicsit a Ted Lasso-nál éreztem, hogy így oké, semmi közöm ez az egész foci dologhoz, de valami kedvesség, valami szív, valami vicces szitkom poénok vannak, de hogy mégis van egy érzelmi mélysége ennek az egésznek, és nem csak az, mint ami a Two and a Half Men, hogy így akkor nem tudom, ilyen tényleg szituációs viccek, hogy akkor rányít a mesztelen nőre, meg a kisgyerek kamaszodik, és már csajozni akar. Tehát, hogy most nem tudom, az egyik tesó hülye, a másik meg ügyes, és akkor a loser meg a nem loser között szituációs komédiák vannak, vagy helyzetek, hanem tényleg van benne egy ilyen érzelmi töltet, és én így, amikor gondolkoztam rajta, akkor így, hát azért lehet, hogy benne van, hogy azért tetszik ez nekünk, és ezért gondolom, hogy a hallgatóink jelentős részének is lehet, hogy tetszeni fog, mert hogy ebben van egy kicsit az idős kornak valamiféle kinevetése, és az önmagunkon való nevetés, mert ez egy ilyen idős otthonban játszódik ez az egész sorozat, és most nyilván még nem tartunk ott, de hogy már azért nem beláthatatlan messzeségben van az, hogy tehát amikor 20 évesen néztük, akkor ez 50 évnyire volt ez a korosztály, most már lehet, hogy csak azért sokkal kevesebb, most már lehet, hogy csak 20 évnyire van, vagy tehát hogy érted, hogy szerintem ez most már nem átélhetetlen az, hogy idős emberek hogyan fognak élni, tehát most már nekem például csomószor eszembe jut, hogy így hogy fogok élni, ha 75 éves leszek, ha remélem élni fogok. De érted a ízét, tehát hogy ez most már nem egy ilyen beláthatatlan dolog, és emiatt szerintem így egy picit szerintem így nyitottabb, és szerintem annyira jó, amikor önironikus, és szerintem fura módon egy kicsit önironikus, vagy hát nem is kicsit, ez egy elég önironikus sorozat, és de teszi ezt mindezt úgy, hogy nem teszi nevetségessé, meg nem megalázó a szereplőkre nézve, hogy valami nagyon jó utat talál meg abba, hogy nevet magán, meg velünk, és közben tényleg van egy ilyen mystery szál is, és valahogy így eltáll egy ilyen jó arányt. Nem viszi túlzásba az érzelmi mélységeket, de azért oda teszi, hogy egy kicsit úgy elgondolkozol, tudod, hogy van egy csomó családi konfliktus, azért megvillantva benne már az első pár részben is, gyerekek, szülők, stb. Időskori konfliktusok, leépülés, demencia, tehát csomó mindennel azért mégis foglalkozik, de közben nem terhel meg. De, nem tudom, nagyon érdekes szerintem, én is nagyon jól szórakozok, és nem ez a térdet csapdosó röhögés, de hogy azért így ilyen azért úgy elmosolyodsz benne többször, mert olyan kedves az egész. Úgyhogy én is nagyon-nagyon tudom ajánlani. Így öt rész után nem hiszem, hogy visszaesne. Kicsit az volt az érzésem is, hogy kicsit egy olyan érzésem van, de akkor előtte már tudsz beszélni, hogy egy évadon keresztül ez kitart, mert hogy úgy ez a maga az alapszituációban nincs sok. Tehát a
kitart. Senki se fog különösebben meglepődni. Őszintén szólva én az első, talán az első epizódban kitaláltam a végét.
Ja.
Irreleváns valójában, de a karakterek jók, az interakciók jók. Ted Danson, nem tudom, 86 éves, azt néztem, ne. Elképesztő. És olyan jól néz ki benne. Én akarok így kinézni 86 évesen.
Jó, de hát ugye az úgy kellett volna kinézned 30 évesen, mint Ted
Danson. Á, ezt elszúrtam.
76,
ja jó.
47-es, pont, mint édesapa.
Szóval 76-nak is nagyon jól néz ki.
Hát, igen. És én nagyon bírom ezt a fazont amúgy. Igen. Tök jó. Tök
ami
jó,
még ilyen hasonló volt, mi volt az a Steve Martinos podcastos bűnüldözős Only Murders in the Building, arra emlékszel, arra a sorozatra.
Igen, hogyne.
Nekem az hasonló legjobban, és ott az volt az élmény, hogy nagyon szerettem az első évadot, nagyon jól szórakoztam, és egyszerűen nem vágtam bele a második.
Tényleg?
Évadba egyáltalán. Pedig... Lehet, hogy visszatérek arra egyszer még. Érdemes?
Én egyébként bevallom őszintén, hogy lepattantam valahol az első évad közepén, mert valahogy abból nekem valami hiányzott. Lehet, hogy nekem nem állt össze a fejemben ez a cozy misteri, mert hogy nem volt azért annyira cozy, ott az emberölés, nem tudom, nekem életszerűtlen volt az az egész helyzet. Én nem értettem, hogy ez a fiatal lány mit keres ezekkel az öregekkel, nekem valahogy ez nem állt össze. Itt meg inkább összeáll ez az alapsetup, hogy így mondjam. Ott nekem valami nem állt össze, miatt talán szintén ilyen 4-5 rész után nem éreztem a kényszert, bármennyire is bírom a két főszereplőt, de valahogy ott kevésbé tudtam így kapcsolódni ehhez a New Yorkban lakunk, jómódú, nem tudom, felső középosztálybeli házba, és ott így unatkozva próbálunk csinálni valamit. Kicsit volt egy ilyen érzésem, hogy ez ilyen ettől én annyira messze állok.
Mert ez, egész, ez volt ezektől. Konkrétan, jó.
Nyilván, igen, nekem ez az a csomó, azért párszor eszembe jutott, hogy fú, azért egy ilyen idősek otthonát azért az el tudnék képzelni. Tehát, hogy egy...
Aki hallgatja a Heti Meteort, ugye ott is beszéltünk arról, hogy majd közös ilyen idősek otthonát kell választanunk, és akkor majd ott gamingelünk, meg podcastolunk a 80-as éveinkbe.
És szintén pont most...
Te is csatlakozhatsz.
Ha, köszönöm szépen, abszolút, de akkor valami meleg helyre csak ez a lényeg, mert pont az tök érdekes realizációm volt, hogy valójában mi, és most ezt értsük egy kicsit tágabb értelme, plusz-minusz 5-8 év mondjuk, hogy szerintem mi leszünk az az első generáció, aki úgy fog megöregedni ilyen öregek otthona szintre, hogy így valójában neki a számítástechnika, a videójáték, a nem tudom, az már lényegében kis túlzásra születéstől fogva, vagy nagyon-nagyon-nagyon kicsi 4-5 éves kortól jelen van az életében. Tehát, hogy ugye most, hogyha egy ilyen idősebb közösséget a szemed elé képzelsz, akkor nem tudom, nyilván ez most sztereotipizálás, de hogy akkor passziánszoznak, meg sakkoznak, meg kötnek, fonnak, bridgeznek, most próbálok rettetesen közhelyes lenni, de ilyesmi.
Ehelyett nyilván... mi majd a kvéket toljuk.
Hát, azért reflexünk már nem lesz hozzá, de hogy igen, de hogy mi már valószínűleg... Igen, ja, akkor sok, nekem sose volt, tehát hogy így, de hogy valószínűleg mi már ilyeneket akarunk majd csinálni, miért ne akarnék, hát hogyha 46 évesen videójátékozok, miért ne akarnék 76 évesen, tehát hogy én nem látom a változást, hogy jó, akkor már kundál. Most lehet, hogy, és te is marha érdekes, hogy tényleg 30 év múlva hogy fognak kinézni ezek az idősek otthona, tényleg most nem fog, nyilván nem mindenki gamer most se, de hogy szerintem ez most már tökre benne van, hogy nagyon fontos lesz, hogy milyen net van, milyen géped van, stb. VR, akármi, tehát hogy ezek így, ami most a Mahjong, meg a Bengamon, meg a sakk, meg a nem tudom én, virágkötészet, ugye itt a izébe viccelődnek, hogy akkor táncóra, meg virágkötészet, meg nem tudom én, hogy mi majd biztos nem csak ilyeneket akarunk csinálni, hanem igen, akarunk meg Counter-Strike-ozni, kvékezni, meg mit tudom én, mit csinálni, így lampartizni, vagy tök érdekes, hogy, és szerintem ez most először, tehát mi vagyunk az elsők szerintem, mert ugye, aki mondjuk a 80-as években már videójátékozott, és mondjuk akkor volt gyerek, ő az, aki mondjuk úgy nő föl, hogy neki nagyon kicsi gyerekkorától ez így része.
Tök az érdekes. A helyzet egyébként, hogy nekem most így a mindennapokból totál kimarad a gaming, így ultra intenzív, nem tudom, fél éven volt, és... Ha? Ugye a Destiny, ami nekem az ilyen main játék.
Igen, aki maradtál abból is.
És abból most ilyen epizódik dolgok jöttek ki, az előző epizódot, azt hiszem végigcsináltam, és most pár hónapja, talán egy-két hónapja kezdődött a második epizód, abból bele sem néztem, és valamelyik nap ráfutottam egy ilyen YouTube videóra, ahol mit tudom én, ilyen stratégiákat mutattak be, meg az adott buildet, meg minden, és hát látom, hogy ami ilyen éppen aktuálisan divatos fegyverek, azok már nincsenek meg nekem, ezeket a buildeket én nem raktam össze. Akkor volt még az előző évadban egy ilyen csak két fővel játszható quest, aminek ami időre ment, nagyon nehéz volt, és a végén ilyen exotic class item ruházatot lehetett kapni, ami így random két exotic itemnek a tulajdonságai össze vannak mixelve, és nekem azt a questet nem sikerült megcsinálni, és látom, hogy mennyi build ezekre az exotic class itemekre alapul. Tehát így megjelent, nem tudom, egy 3-4-5-6 hónap alatt egy akkora ilyen gap, amit így nehéz behozni utólag, így érzem, hogy ebbe visszamenni az ilyen nagyon komoly dedikációt igényelne.
Hát igen, úgyis jelölték a Destiny-t ilyen Best Ongoing Game kategóriában, így az évját, vagy az ilyen volt, egy van ilyen ez a Game Award dolog. Tök érdekes, hogy én meg a Call of Duty-ba voltam így hasonlóan benne, és onnan így kicsit a közösség is, akikkel játszottunk, így szétesegetett mögüle, és ugyanezt látom, hogy így felmegyek, és már nincsenek meg azok a fegyverek, nincsenek meg azok a meta, nem tudom, attachmentek, vagy valami, és akkor tényleg így kéne így gyúrni, ugye ez a grind, ahogy a, ahhoz, hogy újra nem tudom, versenyképes legyél, vagy ott legyél, a, ahol a meta, vagy nem tudom, és így tényleg kilecsúszol, nagyon nehéz így vissza visszaavászkodni így a nem tudom, ahogy hogy így kompetitív maradj, nem biztos, hogy vissza kell, persze, csak akkor te most nem is nagyon játszol így semmilyen ilyen mobil, meg
semmi. Na, tehát elképesztő hónapjaim voltak, tényleg. Munkaügyi utazások, aztán nekem most az elmúlt, hát én azt mondom, elmúlt másfél-két hónap, az tényleg így a családról szólt. Ugye itthon is tartózkodtam egy hónapon át a ugye feleségem meg a gyerekekkel, hogy időt tudjak tölteni, nem vállaltam semmilyen üzleti utat, akkor egy hétig itt volt látogatóban nagylányom, Budapestről meglátogatott bennünket, úgyhogy három lányom volt, és az tök jó élmény volt velük közösen, ilyen Disneyland, meg hasonlók, és aztán meg rögtön a rákövetkező héten egy hosszabb hétvégét Pattaján, Thaiföldön töltöttem a fiammal, egy hip-hop fesztivál keretében. Hoppá. Rolling Loud című fesztivált néztük meg. Úgyhogy abszolút ilyen családfókusz volt. Hát nagyon érdekes volt. Egyrészt Pattaja maga az egy ilyen nagyon kalandos környezet szerintem, egy ilyen hip-hop fesztiválhoz. Ugye Thaiföldön jelenleg még mindig full legális ilyen intézményekbe cannabis alapú dolgokat vásárol, és nem csak ez a CBD oil dolog, hanem rendes, tehát full THC minden tartalommal ellátott.
Rendes
anyag. És ugye ilyen rengeteg szórakozóhely, bár, mindenféle van ott, amit látunk mi ugye Phuketen is.
Igen.
És akkor ebben a környezetben képzeld el, hogy egy ilyen fesztivál. Aha. Maga a fesztivál az egy ilyen egy ilyen ipari övezetben volt inkább, tehát így taxival kellett oda menni, és akkor így, ahol a taxiból ki kellett szállni, onnan még majdnem 2 kilométer séta volt eljutni a színpadokig.
Wow.
Úgyhogy képzeld, de előtte meg utána ennyit ott a porba mászkálni, poroszkálni, meg minden. Aztán maga a line-up, ugye az előadók, az abszolút így a fiamnak volt inkább az ízlése, ezek a modern, ilyen kortárs hip-hop, amerikai hip-hop előadók. Rá kell itt néznem a listára, hogy így visszaidézzem, ilyen nagyobb előadók. Amit én is ismertem korábban, ugye A$AP Rocky, akit egyébként Spanyolországban, másik fesztiválon már láttam, ami így nekem ismert előadó volt. Aztán Lil Wayne, aki még így híresebb előadó. Denzel Curry, ilyenek voltak. Aztán meg Playboy Carti lett volna az utolsó napon, de az egy ilyen megbízhatatlan alak, és ez nem volt. És egy Yeet nevű előadót húztak be helyette, volt Ken Carson, aki még így ismertebb előadó, és ez mind ilyen, meg French Montana, amit még így kedves hallgatók ismerhetnek, nekem is ismerős volt még a név. És hát számomra nagyon egyhangú volt, az összes zene nagyon hasonlított egymásra, ugye mind ilyen kortárs, és mindegyik csak olyan előadás volt, hogy DJ ott a háttérben megnyomta a start gombot, és ugye az összes ilyen backing track, háttérvokál, másik előadó, minden az így bele volt mixelve, és akkor a fő előadó ilyen minden második mondatban így beleröfögött a mikrofonba, és mind ilyen autotune, meg előre rögzített dolog, úgyhogy nem mondom, hogy ilyen prémium élmény volt, de azt nagyon jó volt, hogy megismertem egyrészt, hogy a fiam mit szeret hallgatni, öröm volt látni egy ilyen környezetben, ami így izgalmas volt számára, és hát nyilván egy ilyen, ugye elővezettem, hogy milyen lehetőségek vannak Thaiföldön, tehát az is lehetővé tette a zene befogadását egy másik szinten, azt lehet mondani.
Nagyon, nagyon diplomatikusan fogalmaztál.
Igen. És hát ugye az ilyen nulladik napon a belvárosba maradtunk egy éjszakára, hogy ott tudjunk vacsorázni, és akkor ilyen tudod, ez a jó kis fűszeres tájkaja, abba belementünk, az nagyon jó volt, sörök meg minden, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes élmény volt, és egy ilyen, hát a fesztiváltól autóval 15 percre levő szállodában voltunk, Mövenpick szálloda, ilyen új építésű, tiszta, szép, és akkor a medence mellett volt a chill out a másnapokon.
Tök jó.
Ami tök jól működött, és hát amit még hozzátennék, hogy ez a város nincs arra felkészülve, hogy ilyen több tízezer emberes esemény legyen ott, tehát így elfértek az emberek a színpadok előtt, de aztán az ilyen hazamenés hajnali egykor, mikor vége volt ott a zenének, az egy horror esemény volt. Tehát nyilván az a kétsávos vagy háromsávos út, ami a fesztivál tér előtt volt, az totálisan beállt, és akkor voltak ilyen százszámra ilyen szkúter, ilyen kis motorok, és hát akkor az első nap így csak úgy tudtunk hazajutni, hogy bevállaltuk, hogy egy ilyen kis szkúter a vezető mögé, így ketten a nagy darab fiammal felszálltunk, és hazarepített ilyen 100 km/h sebességgel, és akkor kapaszkodtunk. Aztán második nap gondoltuk, okosak leszünk, és előre foglalunk egy autót, ami majd ott vár a túloldalon, ami nincs beállva, és majd akkor hazamegyünk. Nyilván nem a túloldalra állt be az autó, és akkor ilyen több mint egy órán át tartott, hogy így odaérkezzen hozzánk, és felvegyen, és egy újabb, mit tudom, 45 perc volt hazajutni. És akkor harmadik napra, harmadik napra kioptimalizáltuk, hogy akkor már tudtuk, hogy hol lehet ezeket a motorokat felkapni, és akkor így rögtön a kijáratnál kettő motorra, egy-egy motoron hazamentünk, de így is, tehát ilyen halálközeli élmény volt, így tényleg 100+ km/h egy ilyen pici szkúteren repülni hazafel, és nyilván ott a kocsik között cikáznak ezek a motorok. Szóval jó, nagyon pozitív élmény volt, és tényleg ez nem tudom, ilyen másfél-két hónap volt, amit így nagyon a családra fordítottam, és ezt egyébként javaslom mindenkinek. Ugye beszéltünk róla, hogy nagyon nehéz az életet úgy beosztani, hogy akkor most munka, meg egészség, meg sport, meg család, meg minden így beleférjen, de ez a seasonal dolog, hogy így az ember egy évadot, egy évszakot rászán arra, hogy ez most a családfókusz, ez most meg a munkafókusz dolog, az így eléggé jól működik nekem. És hát most igen, visszatértem 100%-ban a munka szezonban.
És ezt hogy látod amúgy, hogy, mert azért itt beszéltünk róla csomót, hogy azért te hajlamos vagy így életvitelszerűen rettetesen belefeledkezni a munkába, ugye nem is tudom, amikor még küldtél ilyen, nem tudom, snapshotot ilyen naptárokból, hogy ilyen, nem tudom, 30 percenként 12-4 órán keresztül full voltak a dolgaid, meg nem tudom, hogy ezt mit gondolsz, hogy ez hány százalékban van az, hogy mit tudom én, te már most megengedheted magadnak, hogy csinálj ilyet, vagy valójában ezt bárki megengedheti, mert ez igazából inkább attitűd és erőfeszítés kérdése, mert nyilván bárki nagyon könnyen meg tudja magyarázni, hogy én ezt most nem tehetem meg, mert hogy a munka, mert hogy a kötelességek, mert hogy a valami, csak hogy tök kíváncsi vagyok. Mert...
Hát arra egyrészt fel kell készülni, hogy dolgok leesnek a földre menet közben, amikor az ember nem figyel oda, így meg kell erősíteni a lelkemet, hogy igen, dolgok félre fognak menni. Meg így nagyon odafigyeltem, tehát ez a családos dolog, amikor a nagylányom itt volt, akkor napközben dolgoztam, csak tényleg ilyen este leraktam a billentyűzetet, és hagytam, hogy leessenek dolgok, és akkor a extended, ugye a hosszabb hétvége, az meg tényleg úgy volt, hogy nem próbáltam behívni három munkanapon át, de minden egyes embert, aki körülöttem van, megkértem, hogy most az egyszer, kérlek, ne most passzatok meg semmivel, hanem hagyjátok, hogy visszajövök kedden, és akkor majd folytatjuk a dolgokat, és nagyjából itt túléltem. Nem lehet így nyilvánvalóan, nem tudok eltűnni két hétre, ezt elfogadom, de ilyen 5-6 napos dolgokat most már bele tudok vezetni a munkámba, és felkészülök lelkileg, hogy mi lesz a másik végén, és megoldom.
Mert szerintem ez tökre, csak azért kérdeztem, mert én tökre azt tapasztalom, hogy szerintem hozzá lehet úgy állni ezekhez a dolgokhoz, hogy igen, ha leesnek dolgok, akkor tragédia történik, és hogy nagyon sokszor, és hogy neked ott kell lenni, és meg kell csinálni, és szerintem csomószor így van egy csomó dolog, amire ez igaz, de szerintem sokkal kevesebb az, ami valójában így van. Tehát, hogy szerintem nagyon jó készüléssel, nagyon jó tudatossággal, és egy pici elengedéssel, igazából ezek a leeső dolgoknak is egy része egyébként így meg tud oldódni. És most nem azt akarom mondani, hogy bárki bármilyen esetben így nyugodtan így leszarhatja a dolgait, de hogy, hogy szerintem az emberek nagy része sokkal nagyobb tragédiának gondolja ezeket a leeső dolgokat, mintha valójában leesnek, és akkor így mi történik, mert így nem mered kipróbálni azt a védőhálót, hogy mondjuk a kollégáid, mondjuk akik tudják, hogy most nem vagy egy hétig, vagy nem vagy három napig, vagy valami, és igazából így szar, de hogy így megy tovább az élet, vagy hogy mondjam, egy csomó szempontból, és biztos nyilván vannak kritikus dolgok, amikor közbe kell avatkozni, meg nem tudom, meg nyilvánvalóan nem arról van szó, tesz, hogy azt se tudtad, hogy mi folyik a nem tudom, a környezetedben, de hogy így valójában így meg lehet ezeket néha csinálni. És
nagyon ügyesen be kell kalibrálni. Talán igen. Emlékszel, amikor együtt voltunk Tájföldön, és már várom, hogy mikor megyünk legközelebb közösen, igen. De hogy akkor nekem egy olyan időszak volt, hogy kivettem szabadságot, egy hetet voltam Primavera Fesztiválon Barcelonában, aztán volt ugye ez a tájútunk, aztán én még ilyen nyaraláson is voltam azon a nyáron a családdal két hetet Penangba, és az így dolgoztam közte napokon, meg néztem levelet, meg minden, de akkor az volt a prioritás, hogy most nagyon nagy évforduló van, nagyon nagy baráti társaság buli, nagyon nagy fesztivál, meg család, meg minden, és utána nagyon megszívtam, tehát az a rákövetkező negyedéves üzleti teljesítmény az ott, tehát én azt mostanáig húzkodtam vissza, hogy rendbe jön. Tehát felismertem, hogy lehet ilyen kisebb, mint egy hét szeletekben prioritizálni családot, meg egészséget, ja. Meg mit tudom én, de meg kell fogni erősen a kormányt, és visszarántani irányba, még mielőtt tényleg belemegyünk itt az árokba az autóval, mert abszolút. Utána kiásni sokkal nehezebb, sokkal nehezebb.
Igen. Ugye én nekem is utána, amikor hazajöttem, így retteltesen sok minden dőlt össze egyébként, de ezzel együtt szerintem ezek megérik. Tehát, hogy ezek szerintem fontosak abszolút. Néha egy kicsit kiengedni, hogy most akkor menjenek a dolgok nélkül. És most nyilván az, aki nem tudom, egy call centerben dolgozik, és fel kell vennie minden nap 50 hívást, az nyilván ott nehezebb ezt a tanácsot megfogadni, hogy akkor most ne vegyél fel 50 hívást, mert ott egy viszonylag kötöttebb dolog, hogy ma Szabin vagy, viszont akkor, amikor Szabin vagy, akkor 0 hívást kell fölvenni. Nyilván, akik picit, nem tudom, dolgokat működtetnek, irányítanak, menedzselnek, mindegy, hogy kicsit nagyot, közepeset, ott szerintem ezeket azért egy picit talán könnyebb megcsinálni. És a sportra volt időd egyébként?
Hát most így ma is például voltam futni, meg elkezdtem azt csinálni, és szerintem ez tök jó dolog, hogy van egy ilyen kézi súlyzó itt az asztalon mellett, és amikor így a home office-ba vagyok, akkor ilyen random időpontokba csinálok ilyen gyakorlatokat, akár hívás közben is. Mert attól nem lihegek annyira, szóval így kicsit mozgatom a testemet, de nem sikerült így rendszerszerűen visszahozni rendesen ezeket a dolgokat, ezt azt hiszem így ez a januári új kezdet lesz inkább, amikor ezt talán vissza tudom hozni rendszeres formába.
Igen. Nagyon nehéz. Nekem most így a work-life balance ügyben ez okoz a legnagyobb azt mondanám, hogy frusztrációt, mert egyrészt ugye nekem nincs most fix munkaidőm. Tehát magam osztom be teljes egészében az időmet, és emiatt így folyamatosan érzem, hogy hogy elmegyek edzeni, azt így be kéne és akkor, hogy nekem háromszor el kéne mennem egy héten terembe edzeni, az ugye egy akkora nagy ilyen elefánt a hetembe, hogy lényegében nem azt mondom, hogy a köré szervezem, de hogy tudod, ez a na, akkor hova fér be? Ide, akkor ma kéne menni, fú, de akkor holnap reggel, ha nem megyek el, akkor ma nem lesz időm, mert ez, meg ez, én már nem tudok ennyi évesen, mit tudom, én 3 nap egymás után edzeni, 2 nap se akarok egymás után. Tudod, és akkor vannak ilyen adottságok, hogy de ha hétfő reggel nem megyek, akkor kedd délután nem tudok, akkor kedd délután nem tudok, de szerdán ez meg ez van, akkor nem fogok tudni, akkor nem jó. És így ez a folyamatos ilyen, van egy ilyen folyamatos frusztráció, hogy valahogy ez így beférjen meg, kiadja, és tök rossz érzés, hogy nem egy ilyen, mint amikor ugye irodai alkalmazott van, akkor nagyon jó volt, hogy tudtam, hogy hétfőn végzek, nem tudom, 5-kor, és akkor 6-kor a teremben vagyok, és az egy a munka után az egy ilyen felüdülés volt, hogy átkapcsolok fejből fizikai létezésre, most meg inkább egy ilyen, hova tudom beszuzakolni, nem jó, nem tudom, nem egy jó ilyen mental state az, ahogy én ezt próbálom, mert most tényleg az volt, simán az van, hogy akkor lehet, hogy hétfőn egyre megyek oda, háromig végzek, és akkor háromkor már máshol vagyok, mert úgy fér be. De közben sokkal nyugodtabb lenne a nap, hogyha az a két óra nem ezzel telne, hogy még a városból át, vissza, kutya fel, kutya le, ízet, tehát egy ilyen logisztikai megoldandó rémálommá válik, hogy én eljussak a terembe, amiből az eredmény, hogy kb. Kétszer jutok el reálisan egy héten, ami szerintem még mindig tök jó, tehát nem elégedetlenkedni akarok, csak meg óriási luxus, hogy ebbe a kettő tényleg néha kedd 11 óra, érted? Tehát mekkora nagy luxi dolog, hogy megteltem, hogy 2-11-kor megyek edzeni, mert érted, senki se szól. Tehát, hogy az ember nyilván a saját foglalkoztatásnak ez az egyik előnye, de hogy mégis van egy ilyen nagy frusztráció benne, hogy egy ilyen overhead-je van az egésznek, hogy oda megyek, visszajövök, kutyát lerakom, kutyát
visszajövök. Abszolút,
És emögött van egy ilyen, és ennek a folyamatos menedzselése egy ilyen teher, amit nagyon könnyen így, ha elengedem, akkor amögött van frusztráció, hogy úristen, biztos, hogy nem, most már nap végén én már nem bírok, akkor az frusztrál, ha megcsinálom, akkor az frusztrál, hogy Jézus Isten, nem tudom, egy óra van, és még semmit nem csináltam, tehát, hogy most kicsit túlzok, de érted, fölkezd, kicsit pötyöksz, izé, nem, tehát, hogy na mindegy, és ez egy ilyen folyamatos dolog. De mindegy, én most kb. Ezt a heti kettőt tudom tartani, amit így remélem, hogy így belefér, mert annyira azt érzem, hogy így nekem tényleg az ilyen mentális egészségem rehat, meg így a motivációmra, aha, meg minden, tehát
holnap repülök megint két hétre Tokióba, és megnéztem, a hotelben nincsen gym,
aha,
és ahhoz már kicsit így hűvös lesz, meg ilyen mindenféle futócuccot kéne beszuszakolnom a bőrönben, de jelenleg nem férne be, hogy én ott futni menjek, úgyhogy ez megint ilyen nem lesz valami aktív időszak, de mondjuk Tokióban mindig így kicsit szoktam fogyni, mert ott nagyon sokat jön-megy az ember így lépcsőn, uh-huh, meg gyalog, meg mit tudom én, folyton ügyféltől ügyfélig rohanok. Egyébként ezt lehet most látni, ma délután raktam ki az új YouTube videótól, pont erről lehet látni kis szeleteket ebből. Na mindesetre az egy ilyen energia, tehát többet égetek energiát, mint amit eszek ott is, az abból a szempontból jó.
Hát azért csak aktív aztán, dolog ez, igen.
És aztán meg Penangra megyünk a családdal ilyen karácsonyi, wow, szünetre két hétre, és az meg nagyon aktív. Tehát ott nagyon sokszor szoktam futni, mert nagyon szép a tengerparton, napfelkeltétel tudom még kapni ott, és akkor futni. És most majd viszem magammal ezt a vlogger követős drónt is, ami majd jön utánam, ahogy futok, és akkor majd hátulról látom magam, hogy milyen kövér vagyok, és az is motivál.
Nagyon-nagyon jó, majd akkor nézzük a logot, meg a hallgatók is csekkolják, hogy ezt akartam kérdezni a záró témaként, hogy nálad ez a évvégi karácsony időszakot Ázsiában, ez hogy néz ki pontosan, hogy ez a...
Hát kicsit más,
mi a menetrend?
Kicsit más, hogy vannak olyan országok, ahol ezt abszolút nem ünneplik, például Kínában ugye ez nem téma. Itt Hongkongban annyi külföldi van, hogy nyilván mint ilyen marketing dolog kihasználják, a plázák fel vannak díszítve, meg lehet éttermekben ilyen Christmas menüt enni, de csak olyan szinten, mint mondjuk a Thanksgiving például, vagy a Halloween. Uh-huh. Aztán ahova megyünk, Malajziából ott is inkább ilyen minimál dekoráció pár plázába, nem nagyon foglalkoznak vele, úgyhogy ilyenkor szoktunk ilyen kis műanyag összecsukható fenyőt vinni magunkkal, és akkor mi azért rendesen megünnepeljük ajándékokkal, meg minden a gyerekekkel, és nekik ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyon komplex van ez a, nem tudom, aki gyerekes családban van, ez a elf on the shelf dolog, ami elf on the shelf, igen, amikor így minden reggel meg kell lepni a gyerekeket, hogy most akkor a kis nóti elfek hova bújnak el, meg milyen feladatot adnak neki, meg mit tudom én. Aztán meg maga a karácsony este, az is fontos a rengeteg ajándékkal. Szóval így tartjuk a dolgot, és jelezték, hogy szeretnék, hogyha lehetne jövőre egy ilyen európai havas környezetbe ünnepelni, úgyhogy megfontolom lassan azt is.
Tök jó. És egyébként az élet az mennyire áll meg egyébként, mint ahogy ugye Európában tudjuk, hogy semmennyire, most még december eleje van.
Pár napra maximum. Japánban, ha jól értem, ez inkább ilyen romantikus dolog, a párok esetleg megünneplik.
Oké. Okay.
Nem akkor a nagy cirkusz, mint nálunk.
És akkor ugye január a kínai új év, és akkor ott áll meg az élet, ugye?
Január vége, február eleje az ilyen bonyolult dolog, hogy mikor kezdődik, de akkor van ugye Kínában egy ilyen, majdnem egy hét hivatalos ilyen szabadság, és aztán mindenki arra optimalizálja, hogy előtte meg utána tudja kivenni a szabadnapokat, és nagyjából úgy két hétre eltűnnek az emberek, és akkor mennek a szülőket meglátogatni, meg az összes ilyen, amit mi karácsonyba pakolunk bele. És hát hozzátenném, hogy még a saját családomba is, ugye a feleségem ukrán, és náluk ez a más naptár szerint megy a karácsony, meg az új év, és akkor ez az ilyen ajándékozás, azt hiszem náluk a mi új évünk alatt van, és aztán van a ortodox valami, tehát ez nálunk is egy komplex dolog, de a mi magyar idő szerint ünnepeljük így a karácsony estét.
Igen, de akkor ez a fajta ilyen megáll az élet, az még egy kicsit odébb van akkor neked. Itt ugye Európában ez nagyon-nagyon vicces időszak, hogy így december elején így elkezd mindenki megőrülni, úgy pörög, úgy, mintha soha nem lett volna, nem tudom, tehát háromszoros intenzitás, csak azért, hogy akkor valahogy szerintem ilyen 15-16-ától így, tényleg, ugye ott már nem nagyon tudsz elintézni semmit, mert bármit, amihez három ember kell, abból egy biztos már szabadságon van, így december 15-től. Tehát, hogy, és akkor január 2-ig így vége. Tehát, hogy nyilván vendéglátás szempontjából jó, mert ugye sokan jönnek, mennek a városba, meg ilyesmi, de hogy tényleg ilyen ügyet intézni, vagy bármi dolgot, az annyira vicces ilyenkor, dec 15 után tényleg semmi, tehát ott vége van. Ugye amikor elkezdődnek a nem is tudom, már voltak ilyen, most nem is jut eszembe semmi konkrét, de most is volt ilyen valamiről tárgyalom, és már most ugye az van, hogy jó, hát nyilván az már csak jövőre, tudod. Tehát, hogy bármi, ami egy ilyen komplexebb projekt, nyilván az. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekesen lélektani dolog, ahogy itt szép, ilyenkor tényleg rettetesen pörög még mindenki, és aztán tényleg 14-15-től így kezd, tényleg ez a wind down van, hogy csak azért, hogy a szentestére tényleg így mindenki leálljon.
És látok, van valamilyen speciális karácsonyi menüsor?
Van, de úgy van, hogy van egy pár foglalásunk ilyen nagyobb társaságoknak, ilyen cég, meg nagyobb cég, meg kisebb cég, meg társaság, meg ilyesmi, és akkor nekik csinálunk egy ilyen külön estét, egy ilyen külön menüt, aki ezt így igényli. Nyilván annak közelében lesznek ilyen, már most is ilyen téliesebb fogásaink vannak. Nyilván a szezonalitást igyekszünk követni, hogy mondjuk most például ilyen kicsit ez a vörösborosabb, ilyen, az ilyen téli ízek mennek. Ugye most a sütőtök szezonból jövünk ki, és most inkább ilyen téli kajáink vannak. Igen, amíg tudod, ez a hát ilyen téli tányérok, poroskáposzták, vörösborok, vörösboros ízek, ilyen kompót, sztorik, vagy nem tudom.
Tehát ezek az ilyen...
igen, ezek a fűszeres vörösboros sztorik vannak, most már hétvégente egy ilyen kimondottan ilyen téli válogatásunk van, és akkor nyilván a karácsonyi menü az meg tényleg egy ilyen emelkedettebb dolog, most van azt hiszem 1, 2, 3 biztos ilyen céges vacsi, meg ilyen olyan rendezvény, amiket nyilván tökre szeretünk csinálni, úgyhogy ja, tök jó. Így megyünk neki ennek a karácsonyi időszaknak.
Én akkor most megyek és vacsorázok, mert ezt annyira elképzeltem.
Oksi.
Tök szupi. Jó. Na jó, akkor nekem most ilyen utazós időszak lesz, meg mit tudom én, de ahogy megállapodtunk,
jó,
akkor legalább havi egy release az mindenképp lesz.
De én még próbálunk egyet, vagy akkor már az új évet? Ugye most ne,
csináljunk még egyet. Csináljunk helyes, még egyet, és akkor helyes, majd megköszöntjük a hallgatókat.
Így van, legyen így. Oké,
sziasztok.
Sziasztok.